Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét János első leveléből, a 4. fejezet 9. és 16. verse közül szólít bennünket Isten igéje a következőképpen. Abban nyilvánult meg irántunk Isten valós szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim. Ha így szeret minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is, ő benne. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha több napos egy keresztény ünnep, akkor többnyire úgy szoktuk ezt rétegelni, hogy az első nap inkább az ünnep dogmatikai hátteréről beszélünk, tehát a tanításbeli alapjául szolgáló igéket veszük elő az adott ünnepnek, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor. A másnapján pedig arra kanyarodunk rá, hogy ezt a tanítást, ezt hogyan lehet kivinni a hétköznapokba. Ha úgy tetszik, akkor mi az adott tanításnak az etikai vonzata. Mert a keresztény etika az nem egyszerűen egy elvi síkon létező történet, nem egyszerűen egy gondolati dimenzióban mozgó rendszer, nem pusztán filozófia, hanem igenis a keresztény ember hite, az cselekszik. Cselekszik az emberben, és cselekszik a hit által bennünk a Jóisten. János levele ma próbál bennünket a megélt hit felé kormányozni karácsony másnapján, és kijelöl egy-egy etikai csapás irányvonalat, hogy hogyan lehetne valójában a mi krisztusi hitünket a hétköznapokban megélni. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miről beszél János, ahhoz érdemes egy picit végig gondolni, hogy pontosan ő mit ér szeretet alatt. Mert ilyenkor karácsony környékén a bevásárló központok akcióitól elindulva az utcákon keresztül mindent beleng a szeretet, mert ez egy gyönyörű szép hívó szó, csak az az igazság, hogy azt már senki nem mondja el, hogy pontosan mi ez. Mit értünk szeretet alatt? És ha most megkérdezném a kedves testvéreket, hogy ki hogyan fogalmazná meg, hogy mi az, hogy szeretet, akkor azt gondolom, hogy ahányan itt vagyunk, annyiféle definíciót mondanánk. Vagy annyiféleképpen próbálnánk meg körüljárni a szeretetet. Én azt gondolom, hogy kezdjük az alapoknál. Mindannyian érezzük azt, hogy valójában az életünkben többféle szeretet van jelen. Mert lehet, hogy ugyanazt a szót használom, amikor arról beszélek, hogy szeretek egy hobbit, szeretek egy ételt, szeretek egy sportot, és ugyanazt a szót használom, amikor egy emberre mondom azt, hogy szeretem, de azért mindannyian érezzük, hogy már itt van egy éles választóvonal, hogy ez azért nem ugyanabban a értelmezési tartományban mozog. Ezek a szeretetek elválnak egymástól. És aztán, ha az emberi kapcsolatainkra rákanyarodunk, akkor azt is látjuk, hogy a kapcsolatokon belül is többféle szeretetet élünk meg. Mert máshogy szeretem az édesanyámat, máshogy szeretem a feleségemet, máshogy szeretem a gyermekeimet, máshogy szeretem a barátaimat. És ezeknek a szereteteknek különböző eltérő megnyilvánulásai is vannak. Mert az édesanyámat megölelem, de nem csókolom meg. A gyerekeimnek hagyom, hogy az ölembe üljenek, a barátaimnak ezt már valószínűleg nem fogom hagyni. És a többi. Tehát eltérő szeretetekhez eltérő megnyilvánulások tartoznak, és és pontosan érezzük, hogy azért ezekben van különbség, akkor melyiket ünnepeljük a szeretet ünnepén? Karácsonykor. Vagy lehet, hogy ezeknek a szereteteknek van egy közös forrásvidéke. Egy közös forrásvidéke, amiből lehet meríteni és táplálkozni. János azt írja a levelében, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Ez a szeretet. Azt gondolom, hogy a mi emberi szeretet kapcsolatainknak megvannak a maga hiányosságai, a maga gyarlóságai. Visszatérve az előző példák egyikére, a gyerekét mindenki úgy szereti, hogy bármennyire is követel az a gyermek hibákat, az az ő gyermeke. A szülői szeretet az ápol és eltakar, kedves testvérek, akkor is, hogyha ezt nem merjük kimondani hangosan. Az én gyerekem, az én fiam borja, az én vérem rám bizatott, mindent elnézek neki. Pedig ugyanolyan bűnös, mint én vagyok, vagy mint bármelyikünk. És már ebből is látszik, hogy mennyiszer bicsaklik meg az emberi szeretet. Vagy hány olyan kapcsolatunk van, kitekintve más viszonyrendszerekbe, amik mondjuk kényelmi szempontokból bicsaklanak meg. Mert már nehéz őket ápolni. Már nehéz valakivel haladni egy úton, és újra megbocsájtani, vagy újra és újra bocsánatot kérni. Hány olyan kapcsolat van, ami azért kopik ki az ember életéből, mert kényelmesebb, hogyha kikopik, mint hogy fenntartsuk, mint hogy használjuk, mint hogy ápoljuk. Hány baráti viszony megy így tönkre, hány párnak az élete megy így két külön irányba szét. Megbicsaklik a mi emberi szeretetünk. Mert hogy ebben mindig van valami hiány. Nem azt tartom barátomnak, aki látom, hogy egyedül van, és megérdemelné, hogy legyen valaki társa, valaki, aki meghallgatja, aki vele is foglalkozik, hanem aki szimpatikus. És ezzel mindenki így van. Nem az alapján választok párt, hogy ki az, aki egyedül marad, hanem aki elnyeri az én tetszésemet. És ahogy ilyen önkényes dolgok vannak a szeretet kapcsolatainkban, úgy az az igazság az alapjaiban, hogy az az igazság, hogy amikor ezeket a szeretet kapcsolatokat ápoljuk, akkor nagyon sokszor tévesen ápoljuk. Apaként hányszor mutatok rossz példát a gyerekeimnek? Nem akaratlagosan, reflexből. Mert megvannak a hiányosságaim. Férként, barátként hányszor hibázom a szeretet kapcsolataimban? Nem ez a szeretet, hanem az a szeretet, hogy ezen hiátusságok ellenére az Isten úgy döntött, hogy emberré lesz értem. Az Isten úgy döntött, hogy alászáll és megmutatja, hogy mi az igazi szeretet. A szeretet alázatos. Nem dicsekedve jön, nem hatalommal, nem legyalulva az egész világot, hanem egy barlangistálóban sír fel. A szeretet empatikus. Azokat hívja először magához, akik ki vannak egyébként taszítva. Nem csak provokálni szeretnék a következő mondatokkal, egy picit átfordítani a kultúrtörténetet 2000 év távlatából. Azt gondolom, hogy a magyarságunkban alapvetően kódulva van a pásztorromantika, mert a néphagyományainkat, a tradícióinkat alapjaiban hatja át az a múlt, hogy mi egy földművelő és állattartó nemzet vagyunk. Még akkor is így van ez, hogyha már egyre kevesebben foglalkozunk ezzel. De amikor megjelenik az angyal és hívja a pásztorokat az istálóhoz, akkor itt egy kicsit tisztázni kell azt, hogy ezek a pásztorok 2000 évvel ezelőtt Izraelben megvetett emberek voltak. Ha ma születne meg az Úr Jézus a barlangistálóba, akkor valószínűleg az utcaseprőket hívná meg, a közfoglalkoztatottakat, meg a prostituáltakat. Nem csak provokálni akarok, átfordítok. Mert hogy ezeket az embereket a saját korukban mindenki lenézte. Lenéztem, mert rideg állattartásban terelték az állatokat A-ból B-be, legelőtől itatóig, sok esetben ápolatlanok voltak, mosdatlanok voltak, nem tudtak részt venni azokon az elvárt társadalmi rendezvényeken és kulturális rendezvényeken, ami fontos volt a korabeli nép számára, kitaszítottak voltak, és az egészben az a faramuci, hogy nélkülük egyébként ez a társadalom éhen halt volna. Hányszor hallottuk mi is gyerekkorunkban azt, vagy hányszor mondtuk mi is gyerek, vagy már szülőként a gyerekeinknek azt, hogy tanulj, mert utcaseprő lesz belőled. És mire mennénk utcaseprők nélkül? A szeretet empatikus, mármint hogy az Isten szeretete. Azokkal kezdi, akik mindenkitől távol vannak, akik mindenki által lenézettek. És aztán ez folytatja, mert hogyha csak így nagy vonalakban végig szaladunk az evangéliumoknak a történetén, akkor azt lehet látni, hogy azok, akiket Jézus megszólít, azok az esetek túlnyomó többségében valahol a társadalom perifériáján mozognak. A samáriai asszony, aki már csak a jó ég tudja, hogy hányszor vált el. És hogy az a férfi, akivel együtt él vadházasságban, az nem a férje. Vagy Máté, a vámszedő. Mi már nem értjük ezeket az összefüggéseket, mert nem abban a társadalomban élünk, de a vámszedők azok a római birodalomnak dolgoztak. Zsidók voltak, de a megszálló hatalomnak dolgoztak, kollaboránsok voltak. Gyakorlatilag népük árulói. És nyilván az árulókat senki nem szereti. Éppen ezért ők szeparálódtak, kirekesztődtek. A társadalom perifériájára szorultak, meglehetősen jó vagyoni és anyagi helyzetben, de gyakorlatilag minden emberi kapcsolattól megfosztva. És Jézus azzal kezdi, hogy odalép a vámszedőasztalhoz, és azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Mert hogy az a szeretet, ami a Krisztusban jelen van, az alázatos és empatikus. És nem keveri össze a bűnt a bűnössel. Nem keveri össze, és nem azt tartja emberi minőségünknek, hogy mi bűnösek vagyunk, hanem azt tartja emberi minőségünknek, hogy ő értünk jött az Isten szeretet fiaként. És ez az a szeretet, kedves testvérek, amit karácsonykor ünneplünk. Mi ennek az etikai vonulata? Hogyan lehet ezt kivírni a templom ajtókon kívülre a hétköznapokba? Én valahol erre a választ abban az őskeresztény vagy ókeresztény tanításban találom meg, amit úgy fogalmaztak meg az elődeink latinul, hogy imitáció Christi. A Krisztus utánzása. És kedves testvérek, mi, akik megváltottjai vagyunk a Krisztusnak, akik az Atya, Fiú, Szentlélek nevében megkeresztelkedünk, és az Isten gyermekei vagyunk, mi nézhetünk a Krisztusra urként, mesterként és bátyként, mert hogy az Isten gyermekei vagyunk. És ha a saját családunknak az életét végignézzük a hétköznapi gyakorlatokban, akkor látjuk azt, hogy a kisebb testvérek mindig gyorsabban tanulnak, mint az első szülött gyermek. Mert hogy előttük már van egy minta. Én látom a saját fiamon, aki még csak 2 éves, és sokkal előbbre van 2 éves korához képest, mint annak idején a nővére volt. És nem azért, mert jobb képességű, mint a nővére, hanem azért, mert mindenben utánozni akarja, mert olyan akar lenni. És sok esetben nem a szülői minta az, ami meghatározó számára, hanem az, amit a nővérétől lát. Hát ha mi megváltottjai vagyunk a Krisztusnak, és így testvérei, akkor nekem lehet meghatározó minta az, amit a Krisztustól látok. Utánozhatom. Nem leszek a világ megváltója, hála a jó Istennek, de utánozhatom azt a Krisztust, aki megmutatta, hogy mi az, hogy szeretet. A szeretet alázatos, a szeretet empatikus, a szeretet kitartó, mert hogy időt szán azokra, akiket megszólít és elhív. Mielőtt meghalna a kereszten, 3 évet szán a tanítványaira. Felkészíti őket a feladatra. Kikupálja őket, hogy alkalmasok legyenek majd a kereszt szeretetéről tanúságot tenni a világban. És nem hagyja őket utána sem magára, mert hát nem hiába jön a Szentlélek pünköstkor. Imitáció Christi, a Krisztus utánzása. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa, Ez a szeretetés nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul. Szeretteim! Ha így szeret minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. A karácsonyi ünnepkör, kedves testvérek, akik még itt vagyunk a templomban, és nem fogytunk el az elmúlt két napban, azt gondolom, hogy számunkra, meg egyébként mindenki számára házi feladattal zárul. Házi feladat, hogy az ünnepből kivigyük ezt a szeretetet a szürke hétköznapok valóságába. Házi feladat, hogy a következő konfliktusba, ami majd ránk fog jönni az ünnep után, oda vigyük ennek a szeretetnek a megbocsátását, és megbocsájtani tudását. Házi feladat, hogy ezt a szeretetet ne csak három napig tartsuk életbe, a karácsonyi fák árnyékában. És egy utolsó gondolatként hadd hozzak még egy valamit ide a testvéreknek. Sokat beszéltem arról, hogy az emberi szeretet kapcsolataiknak milyen hiányosságai vannak, és azt gondolom, hogy a karácsonyi ünnepkörnek van egy kelléke, ami egyébként ezekről a hiányosságokról a maga módján nagyon gyönyörűen beszél, és nagyon gyönyörűen mesél, néha észrevétlen és némán. Itt a templomban is áll a karácsonyfa, odahaza is biztos, hogy áll a karácsonyfa. Ez nem keresztény szokás egyébként, megkereszteltük, de gyönyörű, hogy van, és nagyon jó, hogy van. De hogyan működik a karácsonyfa, kedves testvérek? A legtöbb esetben gyökerétől fosztva áll mindenhol ott. És nem elég nekünk a maga természetes szépsége a karácsonyfának, a fenyőfának, hanem mindenféle díszeket aggatunk rá eltérő ízlések szerint. Kidíszítjük, kicicomázzuk, úgy, ahogy az nekünk szimpatikus, hogy a mi ünnepünket, a mi ízlésünk szerint emelje és fényesebbé tegye. És akkor mi történik ezekkel a karácsonyfákkal, kedves testvérek, az ünnepek után? Amint elkezdik lehullajtani a tűleveleiket, és elkezdjük megunni a porszívózást, fogjuk, leszedjük a díszeket, és kidobjuk. És azt gondolom, hogy néha valójában a szeretet kapcsolataink pont ugyanígy működnek. Hogyha a gyökerüktől fosztjuk meg ezeket a szeretet kapcsolatokat, akkor egy darabig próbáljuk őket díszíteni, egy darabig próbáljuk eljátszani, hogy szép és egészé teszi az életünket, aztán amikor már kellemetlen a vele való foglalkozás és nem kap új életet a gyökeréről, mert hogy már nincs neki, akkor kidobjuk. A karácsonyi ünnep igazi lényege az, hogy a jászoltól eljussunk a keresztfáig, és ennek a keresztfának igenis legyen gyökere a mi életünkbe. Táplálja a keresztfának a gyökere a mi szeretett kapcsolatainkat. Tudjunk újra és újra megbocsájtani és bocsánatot kérni, tudjunk újra és újra odafordulni ahhoz, aki esetleg meghallgatásra szorul, vagy törődésre szorul. Merjünk mi is törődést kérni. Merjünk a szeretettel dolgozni a hétköznapokban. Elég nehéz házi feladat. Nehéz házi feladat, mert sokszor egyszerű ráfogni a dolgokat a rohanásra, a másikra, az aktuális élethelyzetre. De azt gondolom, hogy az a megszólítás, ami annak idején a pásztoroknak szólt, az szól nekünk is. Az a megszólítás, ami annak idején Máténak szólt a vámszedőasztal mögött, az szól nekünk is. És mindig ott van a példa előttünk Krisztusban, akit szabad utánozni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük a Te irgalmadat, amivel közénk jössz, amivel elhívsz, amivel támogatsz és megerősítesz. Köszönjük, hogy a hiányainkat Te pótlod és Te egészíted ki, hogy újra és újra a lehetőséget adsz a megtérésre. Köszönjük neked azt, hogy mintát mutatsz saját magadban, és mi szabadon másolhatjuk ezt a mintát. Nehéz mintát bíztál ránk, de azt is tudjuk, hogy szent lelkedbe kapaszkodva megkapjuk az erőt ahhoz, hogy békességednek eszközei legyünk, hogy szeretetednek követei legyünk. Ott, azon az őrhelyen, ahova állítottál bennünket. Amen.